A kormány olyan megállapodást akar kötni, amelyet a kabinet, az IMF és a lakosság is el tud fogadni. 5 aranyérem a fiatal szakmunkások európai versenyén tovább javulhat a képzés színvonala. Lerombolnak egy életveszélyes bérházat Kassán, a hírhet Lunyik lakótelepről szükséglakásokba költöznek. Híradó a Duna Televízióban, jó reggelt kívánok! A magyar kormány a gazdasági válság ellenére is forrásokat, energiát, erőfeszítést, figyelmet fordít a külhoni magyarságra. Ezt mondta Orbán Viktor a Magyar Állandó Értekezlet megnyitóján Budapesten. A miniszterelnök a romániai őszi választásokról és a szlovák-magyar viszonyról is beszélt.
Magyarország és a Kárpát-medencei magyarság izgalmas év előtt áll, jelentette ki a kormányfő, aki úgy látja, a magyar gazdaság képes lesz biztosítani azokat a forrásokat, amelyek a határon túli intézményrendszerek számára szükségesek, és jelezte, abban reménykedik, hogy fejlesztéseket is végre tudnak hajtani.
A magyar kormány erőivel arányos módon, sőt, bizonyos nézőpontból az erőit meghaladó módon továbbra is forrásokat, energiát, erőfeszítést és figyelmet összpontosít a Kárpát-medencei magyarság közösség építésének területére.
Orbán Viktor az elmúlt évtized kiemelkedő eredményének nevezte, hogy nemrég megállapodtak a Sapientia Egyetem fejlesztéséről. A miniszterelnök hozzátette, jó esély van arra, hogy az anyaországi és a határon túli oktatási rendszert összekapcsolják.
Vannak tervek, tyúklépésben, de haladtunk is előre, de messze vagyunk még attól, hogy azt mondhassuk, hogy a Kárpát-medencei magyarságot egy összehangolt oktatási rendszer, egy összehangolt egészségügyi ellátási rendszer, egy összehangolt közigazgatási rendszer és egy összehangolt gazdasági rendszer fogja össze.
A külügyi államtitkár hangsúlyozta, hogy a kormány továbbra is kiemelten támogatja a külhoni magyarságot. Németh Zsolt szerint az oktatás és a kapcsolatok ápolása, az érzékeny kérdések megvitatása a legfontosabb.
Egy választási év van a szomszédos országokban, és bizonyos viszonylatokban egyfajta tekintélyelű fordulatnak az előjelei érzékelhetőek, ennek ellenére elkötelezettek vagyunk amellett, hogy fönntartsuk a párbeszédet, és adott esetben az érzékeny kérdésekre is megoldást találjunk.
Az anyaországi és a külhoni magyarság képviselői a tervek szerint tavasszal tanácskoznak ismét.
Választási év van a szomszédos országokban, Szlovákiában és Szerbiában már lezajlott a szavazás, Ukrajnában pedig október végén, Romániában december elején választanak új országgyűlést. Erről is szó volt a Magyar Állandó Értekezleten. A kormány képviselői kijelentették, elkötelezettek a párbeszéd fenntartása mellett, és bíznak benne, hogy adott esetben az érzékeny kérdésekre is megoldást találnak.
Az RMDS elnöke szerint Romániában az őszi parlamenti választások után felálló országgyűlés napirendjén több a magyarságra nézve is fontos törvénymódosítása várható. Ilyen lesz a régiók átszervezése, a közigazgatási reform. Ezért fontos az erős magyar képviselet.
Nem mindegy, hogy 2012. decemberen után a romániai magyar nemzeti közösség milyen parlamenti frakcióval, milyen erővel fog rendelkezni. Lesz lehetősége, vagy nem lesz lehetősége beleszólni a dolgok alakításába.
Az erdélyi Magyar Néppárt elnöke ugyanakkor azt is fontosnak tartja, hogy kettős állampolgárként a magyar országgyűlési választásokon is szavazhassanak majd.
Lehetőséget kapjunk arra, hogy élhessünk is azzal a szavazatjoggal, amit megkaptunk. Ez pedig a levélben szavazás által lehetségesé válik, és ezáltal valóban beleszólhatunk közvetlen módon is a minket, illetve az egész nemzetet érintő kérdésekben.
Tőkés László szerint a magyarok az egyéni problémáikat összefogással jobban megoldhatják. Az erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke a felsőoktatás támogatását is szorgalmazta.
Erdélynek létkérdése, hogy rendezze a magyar nyelvű felsőoktatás a lerombolt, az évtizedek során lerombolt magyar nyelvű felsőoktatás ügyét.
Szerbiában a választásokat követően még nem jutottak nyugvópontra az együttműködési tárgyalások, mondta a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.
Ebben a picikét hektikus, picikét fölfordult világban nekünk is hát meg kell találnunk a magunk válaszait, a magunk helyét.
A felvidéki magyarság számára az egyik legfőbb probléma, hogy a szlovák kormány a Seje János Egyetem leminősítését tervezi.
a nyelvhasználat nincs rendben, fogynak és tűnnek el a magyar feliratok, a törvény gyönge, nem fogalmazza meg igazán azt, amit szeretnénk. Állampolgárság ügyében irigykedve tekinthetünk Vajdaságra, Erdélyre, hogy szabadon vehetik fel az állampolgárságukat, a kollektív bűnösség a mai napig érvényben van.
A kárpátaljai magyarság számára a legnagyobb gondot az okozza, hogy a múlt hét óta büntetik a kettős állampolgárságot. Kovács Miklós ugyanakkor aggasztónak tartja a magyarság fogyását is.
Ukrajnában többnyire éveket csúszik a népszámlálás, mire végre megtartják. Vélhetőleg a jövő éven ez meg fog történni. Gondolom nem fog túl jó képet mutatni.
A külhoni és az anyaországi magyarság egyetért abban, hogy a kormány segítségével szorosabbá váltak a magyar-magyar kapcsolatok.
A máért 11. ülésén elfogadott dokumentumot az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség és az MSZP nem írta alá. Mesterházi Attila korábban jelezte, ha javaslataik nem kerülnek be a nyilatkozatba, akkor azt nem írják alá. Többek között azt javasolták, hogy a nemzetpolitika legyen pártoktól független, és a támogatások jelentős részét a határon túli magyar közösségek bevonásával osszák szét. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nemzetpolitikai államtitkársága közleményben reagált, ebben úgy fogalmaznak, nem igaz, hogy a kormány a határon túliak bevonása nélkül döntene a források elosztásáról. A nemzeti jelentőségű intézményekre és programokra külhoni szervezetek tettek javaslatot, és az MSZP által is elfogadott elvek alapján választották ki azokat. Magyarország eddig is képes volt arra, hogy IMF megállapodás nélkül működtesse a gazdaságot. Ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök. Varga Mihály a tárgyalásokért felelős miniszter az országgyűlésben pedig arról beszélt, olyan megállapodást akarnak kötni, amelyet a kabinet, a valutalap és az ország lakossága is el tud fogadni.
Több napilapban megjelentek a kormány egész oldalas hirdetései. A kormány szóvivő szerint ezzel nem a nemzetközi valutaalap ellen harcol a kabinet. A cél az, hogy pontos információkat kapjanak az emberek az IMF tárgyalásokról.
Fel akarja hívni a kormány a figyelmet arra, hogy a 2008-as megállapodásokkal ellentétben, valamint az azóta az Európai Unióban megkötött IMF megállapodásokkal ellentétben vannak olyan területek, ahol biztos nem tud engedni akár a 2008-as, akár az azóta megkötött megállapodások fényében.
Varga Mihály a tárgyalásokért felelős miniszter az országgyűlésben azt mondta, olyan megállapodást akarnak kötni, amit a kabinet, az IMF és az ország lakossága is el tud fogadni.
Hitvány kormányok, rossz döntései is okozhatják azt, hogy egy ország nem megfelelő programot hajt végre, nem megfelelő programot kivitelez, és emiatt az ország még rosszabb helyzetbe kerül, mint az IMF a valutalaphoz való fordulás előtt.
Orbán Viktor a magyar állandó értekezleten azt mondta, Magyarország eddig is képes volt arra, hogy IMF megállapodás nélkül működtesse a gazdaságot.
Az én állításom az, hogy 13-ban is képesek leszünk erre. Az kétségkívül igaz, hogy megállapodással könnyebb, mint megállapodás nélkül, de megállapodás nélkül is lehetséges, ennek a bizonyítéka a 12-es év.
Orbán Viktor hangsúlyozta, 2013 jobb évnek ígérkezik Magyarországon, mint 2012 volt.
Magyarország stratégiai szintre emelte a gazdasági együttműködést Azerbajdzsánnal. Így összegezte a kétnapos Magyar-Azeri Gazdasági Vegyes Bizottság ülését Szijjártó Péter. A külgazdasági államtitkár azt mondta, megállapodtak abban, hogy az Ázsiát Európával összekötő vasútvonal építésében magyar vállalatok is szerepet kapnak. Emellett közös felsőoktatási ösztöndi programokat is indítanak.
Több mint két órán át tárgyaltak a magyar és azeri politikusok a két ország közötti együttműködésekről a Nemzetgazdasági Minisztériumban. A magyar delegációban több államtitkár is részt vett, míg az azeri kormányt a gazdaságfejlesztési miniszter és 9 miniszter helyettes képviselte. A megbeszélés után több megállapodást is aláírtak. Többek között arról, hogy Magyarország részt kíván venni az azeri gáz Európába szállításában, valamint az Ázsiát Európával összekötő vasútvonal építésében. Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági államtitkár azt mondta, a beruházás logisztikai központja Magyarországon lehet.
Magyar építőipari cégeknek ez remek részvételi lehetőséget jelent ebben az azeri grúz-török együttműködésben, hogy létrejöjjön a vasúti kapcsolat Ázsia és Európa között.
Megállapodtak abban is, hogy a két ország felsőoktatási intézményei között ösztöndíj programok indulnak. Emellett vegyes vállalatokat hoznak létre a magyar mezőgazdasági és egészségügyi termékek exportjának segítésére. Az azeri baltásgyilkos Ramil Safarov kiadatása a tárgyalásokon nem került szóba. Újságírói kérdésre azonban az azeri gazdaságfejlesztési miniszter azt mondta, az elnöki kegyelem megértéséhez tudni kell, hogy az azeri örmény konfliktus a mai napig nem oldódott meg. Safarov egy áldozat, egy tragédia áldozata. És a másik, az örmény tiszt is ugyanennek a tragédiának az áldozata, mondta Shahin Mustafayev. Szijjártó Péter szerint a magyar kormány a kérdést lezártnak tekinti.
5 aranyérmet szereztek fiatal magyar szakmunkások egy európai versenyen. Magyarországon egyre nagyobb az igény a jól képzett szakmunkásokra. A szakképzési törvény átalakításával szeptembertől tovább javulhat a képzés színvonala.
Itt egy moduláris gyártórendszert látunk miniatűr változatban.
Egy ilyen szakmai szemmel nézve is meglehetősen bonyolult rendszert rakott össze Losonci László és Úrik István a fiatal szakmunkások Európa bajnokságán.
A legnehezebb feladat a szerkezetettségek.
A két fiatal mechatronikus olyan gyártórendszert alkotott néhány perc alatt, amilyeneket a nagy autógyárakban lehet látni. Meg is nyerték a versenyt. Belgiumból egyébként 5 arany, 1 ezüst és 5 bronzérmet hoztak el a magyar fiatalok. Ilyen sikerre nem volt korábban példa.
Gondolom, hogy ez az aranyérem jól fog mutatni az ön életrajzomban, és hát örömmel venném, hogyha valamelyik nagyobb autógyár esetleg felvenne és egy jó kis zsíros állást ajánlana.
A Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára szerint jó szakmunkásra most nagyon nagy az igény.
Azt tapasztaljuk, hogy a nagy munkanélküliség mellett sokszor a cégek arra panaszkodnak, hogy nem találnak megfelelő szakképzett munkaerőt, és nem elsősorban diplomásokat.
A kormány idén átalakította a szakképzést, így szeptembertől az elmélet helyett már a gyakorlati képzést részesítik előnyben az iskolákban. Ebben a szolnoki szakközépiskolában például heggesztőket képeznek, és aki itt végez, annak biztos, hogy lesz állása.
A gyerek rögtön az első napon azzal találkozik az iskolában, amiért hozzánk jött. Tehát manuálisan foglalkozik a szakmával, sokkal több a gyakorlat.
A mozdonyokat és a vasúti kocsikat gyártó svájci Stadler például az iskola miatt is bővíti üzemét.
Nélkülük már régen összeomlottunk volna termelési oldalról, hiszen az alumínium hegesztő szakmunkás az nem csak Magyarországon, hanem az egész Európai Unióban, sőt a tágabb értelembe vett Európában egy hiány szakma.
Jelenleg a magyar munkaerőpiacon a hegesztők mellett jól képzett szerkezetlakatosokból, szerszámkészítőkből és esztergályosokból is nagy a hiány.
Leromboltatta az első életveszélyes bérházat az önkormányzat Kassán, a hírhet Lunik lakótelepen. A lebontott házban csak 8 családnak volt bérleti szerződése, a többiek önkényes lakásfoglalók voltak. Az önkormányzat ennek ellenére őket is elhelyezte átmeneti szállásokon. A híradó úgy tudja, hamarosan újabb bérházakat bontanak le a lakótelepen.
Óriási robajjal zuhannak a mélybe a 10 emeletes ház falának darabjai. A bontás közvetlen közelében több tucat család él. Reng a föld, remegnek a lakásunk falai, félnek a gyermekek, és mi is félünk, kiabálja ez az asszony. Egy másik nő szerint nem a bontástól félnek, hanem a jövőtől. Attól tartanak, hogy az ő házukra is hasonló sors vár. 7000 ember él Alunyik lakótelepen, szinte mindannyian önkényes lakásfoglalók. A házak elhanyagoltak, és többségük bármelyik pillanatban összedőlhet, indokolta a bontást Kassa alpolgármestere. Azért kell lebontani ezt az épületet, mert a statikusok szerint életveszélyes állapotban van, nem biztonságos, mondta a politikus. Renata Lenártová azt ígérte, hogy mindenkit átmeneti szálláson helyeznek el, még az önkényes lakásfoglalókat is. Csak 8 családnak volt bérleti szerződése. Az összes többi, majdnem 200 ember önkényes lakásfoglaló. 3-4 éve nem fizették a közüzemi számlákat sem, mondja a térség önkormányzati képviselője, aki arról is beszélt, hogy átszámítva majdnem 25 millió forintjába kerül a városnak a bérház lebontása, de ez töredéke a családok felhalmozott adósságának, ami meghaladja a 500 000 forintot.
A kivitelező gyors munkát ígért, tegnap kezdték a bontást, és azt mondják, hogy holnapra már be is fejezik, a törmeléket pedig vasárnapra elhordják. De minden bizonnyal még sokáig lesznek itt a lakótelepen, mert az önkormányzat úgy döntött, hogy több másik házat is lebont, mert életveszélyes. A híradót Embiro Liza tudósította a Lunyik lakótelepről, Kassáról.
Fél hétkor lesz legközelebb híradó a Dunán. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Rózsa László gyermekként az 1956-os forradalom hőse volt. Kés csoda, hogy túlélte a megtorlást. Abban viszont már nincs semmi különös, hogy meghódította a közönség szívét, hiszen számtalan emlékezetes alakítással bizonyította különleges tehetségét. Hogy volt? Dózsa László, 70. Szombaton a Dunán.